engedjen meg, nem, még engedje meg, György, hogy még gyorsan kérdezzek. Az egyik az az, hogy... Az egyik az az, hogy miért nem tudott pályázni egy állami költségvetésből élő szervvel, amelyikkel pedig nagyon szeretnék évről évre, csak azért, mert nincs saját erő lehetősége, mert nem vállalkozó. Konkrétan a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium alá tartozó földbérési intézet távérzékelési központjáról van szó. Sok éves, nagyon komoly együttműködésük van oktatásról, meg egyéni jellegű kutatásról való bevonásról, de pályázni nem tudunk. Tehát kellene akkor ehhez vállalkozót is találni?
Kellene, mindenféleképpen kellene. Tehát az a meglátásom, hogyha olyanok a pályázati kiírás feltételei, akkor igen, olyan informatikával érdekelt céget érdemes megkeresni, aki ebben hajlandó. Mert van persze olyan pályázat, ez a technológiai, nem a platformos pályázat, hanem van egy újabb, a Jedlikhez hasonló jellegű pályázat most, ami most kell leadni egy pályázatot. Ez az ami egyetembe fog jutni, NTP. Azt hiszem, nemzeti technológiai, nem a platformos, mert majd eszembe jut, akkor mondom. Tehát ott például lehetne együtt pályázni, költségvetési szerv, ipar együttműködésében közösen. Tehát azért vannak olyan pályázatok, ahol még konzorciálisan is működik a dolog. Ott, ahol speciálisan vállalkozásnak írják ki, ott biztos, hogy nem fog sikerülni, mert amire az egyetemen megalakulna egy két ilyen intézményből egy vállalkozás, már háromszor lezárulna a pályázat leadási határidő.
Jó, még egy gyors kérdés, hogy ez a kis összegű pályázat mutat minden nehézséget és betegséget, amit ma a pályázók keresztül mennek. Szoktam azt idézni ebben a körben, hogy a előadónk volt Mancskó Éva, a TB jelentkezés sorának a szerkesztője, aki szeretett volna egy filmet forgatni a magyar pályázati rendszerben pórulják pályázókról, és senki nem állt kötélnek, és arra a kérdésre, hogy miért talált fél, az volt a válasz, egy döntetlenek, de hogy csak annyira megaláztak, hogy nem akarok erről beszélni. Szóval a kérdésem az, hogy mi okozza most az állami oldalról nézve a nehezítést, a nehézséget, tehát miért ilyen rettenetes erős?
Én azt látom, hogy az összes koncepció, amikor kiírják, akkor mindenféle biztosítékokat megpróbálnak beletenni abba, hogy lehetőség szerint a célra költsék a támogatottak ezt az összeget, lehetőség szerint átláthatóvá váljon ez az elszámolás. KP, MagZRT rendszerek jönnek, mennek, felülírják, mindig ígéret hangzik el arra vonatkozóan, hogy majd könnyíteni fognak a pályázati feltételeken, és sosem sikerül megvalósítani. Valószínűleg azért, mert én is úgy gondolom, hogy kisebb összegű pályázatoknál, vagy kisebb összegű támogatás esetén nagyon nevetséges dolog ilyen előírásokat alkalmazni. Csak egy példát, én korábban az Infopark alapítványt csináltam, az NCA-nak van civil szervezetek számára kiírt működési célú támogatása, ami a kiadásainak egy bizonyos százalékát fedezi, komoly költségvetési tervet kérnek hozzátenni, és talán ezen a példánban megmutatom a megaláztatások tömkelegét. A végén nagyon sok szervezetnek próbálnak támogatást adni, és mert az általam megpályázható összeg először a maximális 7 millió forintot ért el, következő évben 3,5 millió forintot, és minden évben kaptam 200 000 forintot. Amiért ugyanazt a kört futtatták meg velem, mint hogyha kaptam volna valóban 7 millió forintot. A költségvetésemet nevetséges módon át kellett tervezni, hogy akkor ez alapján mit tudok megvalósítani. Hát azért ez egy vicc, hogy 200.000 forintból mit tudok megvalósítani kontra 7 millió, illetve 3,5 millió forint, és ezt a viccet, ezt végigjátszották velem, és amikor közben még székhelyet módosított az alapítvány, visszalőtték az összes papíromat, és ami az inkasszó megbízást, meg az egyéb többi papírt illeti, újra még kellett futnom az egészet, beszereznem, lepecsételtetnem. Tehát, hogyha csak egy ilyen egyszerű kérdés, azért, mert nem gondolják végig a döntéshozók, hogy ezzel mennyi plusz munkát okoznak. És hiába minden felszólalás és minden olyan, én legutóbb egyébként azt mondtam, amikor felhívtak valamit, hogy még onnan hiányzik egy hármas van, mert hogy ugye valamelyik iratot nem küldték vissza az adószám változásánál, és közölték, hogy akkor most megint van egy gondot, még mindig egyes szerepel, és már az új adószám hármasra végződik, és azt mondtam, hogy tudják még, tartsák meg a 200.000 forintjukat. Itt fejeztem be, mert több napi munkám ment rá annak idején, és egyébként ez még az én időmben beadott pályázat, amikor 2007. szeptemberre óta már az ELTE-n vagyok. És a múlt héten kaptam egy telefonhívást. Szóval erről a pályázatosról csak ennyit. Tehát, hogyha ezt veszem, akkor valóban mindenkinek megvan a maga kudarcsztoria bármelyik pályázat terén. Én szerintem lehet, hogy ilyen porulják pályázók lobby szövetségét is meg lehetne nyugodtan alapítani, ahol az egyetemek csinálnak egy fórumot, legalább már a felsőoktatási pályázatot, és mindenki beírogathatna, hogy mivel járt a fórum, és kinek milyen problémája volt, aztán egyszer a döntéshozó forra alá dörgölnék az egészet. Lehet, hogy már más egyébként, mert így elszigeteltet, tehát nem nyilatkozik senki, mert úgy érzi, hogy megszégyenült ebben az ügyben, pedig lehet, hogy össze kéne fogni, és mindenki írja hozzá maga a biztonság történetét, amivel megalázták, amivel belekényszerítették egy ilyen pályázat során.
Jó. Hát
Hát valószínűleg ez elég jelentős, mert és az internet viszont tárkapacitásokra ad lehetőséget, tehát egy fórumot megérni, elindítani, hogy mindenki leírhass, és utána döntéshozókat kell, megkérdekére klikkeljen rá erre a fórumra, és olvass el, és hát a következő pályázati kiírásokban már valamit megfogadnak ezekből a felvetésekből.
Jó, köszönöm. Ezt
körbe adom. Na, ez a népszerűség csúcsa, amikor telehassal péntek este még valamivel föl tudod csigázni a kedélyeket. Hát ezzel a szellemi tulajdon védelemmel lehet, hogy nem megpróbálom valamivel színesíteni. Direkt itt hagytam kint az e-mail címet, hogyha bárkinek elég könnyű megjegyezni az Antoni Györgyiből agy@regzi.delta.hu. Ha bárkinek bármiféle felvetése, ötlete lenne, amivel az elhangzottakat, nem a pályázati munkát marad egy dolog, jobbá lehetne tenni, vagy valamivel segíteni tudná a mi munkákat, akkor elmondanám még mielőtt ezt végigvetítem, hogy mi ez a szellemi tulajdonvédelme, hogy tulajdonképpen a pályázati osztályon kívül a TÉK mivel is foglalkozik. Nem állt arról tőlem az innováció, azt már mondtam, mert hogy az Infopark alapítványt és egyáltalán itt az újonnan felépült Infoparki dologban tulajdonképpen 2001-ben már külső szakértőként részt vettem, hogy az informatikai innovációt milyen módon lehetne elősegíteni. Nem akarom ragozni, azért az innováció területén voltak jobbnál jobb ötletek. Én azért még 2001-ben olyan programon ültem együtt a tanárban, amikor azt ígértük, hogy inkubátorház is épül majd az Infoparkban. Aztán ezek úgy menet közben szépen elkoptak, és az egész Infopark kiürült, most már nincsen több ötlet benne szerintem gyakorlatilag, mint az ingatlan hasznosítás, bérbeadás és az ebből való nyereségszerzés. Úgyhogy az egész nagy álom, hogy azért nagyon jó, hogy az ELTE meg a Műegyetem informatikai kara itt települ le, és hozzáné letelepítik az informatikában járatos cégeket. Ez az ötlet valahol kisiklott, és ezt én végig akartáltam. Fél évvel ezelőtt pont ezért döntöttem, hogy a legfőbb felkérésre, hogy elvállom a TÉK-nek a vezetését, hogy hát, ha itt valami jobb lehetőségen nyílik arra, hogy az innovációval foglalkozzak, és úgy gondolom, hogy és ezt komolyan is gondolom, hogy az ország egyik legjelentősebb, legnagyobb hagyományra rendelkező egyetemének tényleg fontos az, hogy az innováció milyen stádiumban áll, és az a tudás technológia transfer iroda, amit én többek között a pályázati irodával együtt átvettem, árnyalásra kerüljön, hogy mi az a tevékenység, amivel nekünk foglalkozni kell, annak érdekében, hogy innovációt segítsünk el az egyetemen. Azért is tartom nagyon fontos dolognak, mert ahogy beszélgettünk róla, kik azok hogy melyek azok az egyetemek, akik igazándiból esélyen pályáznak arról, képesek vállalkozásokat létrehozni, az a meglátásom, hogy azok az egyetemek, amelyeknek a környezetében valami kiválóság kutatás valóban folyik, tehát ahol egyedülálló jó a kutatás bizonyos területen, ezért tudta Szeged létrehozni a biotechnológia területén a vállalkozását, ezért tudta Debrecen is létrehozni, mert ott még az orvosi kísérletekkel egybekötött gyógyszerkutatások is folynak. Tehát olyan egészségügyi és biotechnológiai kutatásban vált ez a két egyetem egyedülállóvá, ami meghatározóvá vált az ilyen jellegű kutatások területén, és ezzel a kutatók is rátalálnak. Ugyanez vonatkozik a nanotechnológia területére, amiben Miskolc úgy látszik, hogy mindenféle lobby erejének köszönhetően és néhány kutató odavonzásával elérte azt, hogy a nanotechnológia kapcsán Miskolc itt az embereknek eszébe. A környezet kutatások, vagy környezetvédelmi kutatások területén pedig azt hittem, hogy joggal pályázik rá az ELTE, a Szia lekörözte Gödöllőről az ELTE-t. És itt maradt bennem a kérdés, hogy miért, amikor az ELTE joggal pályázik arra, hogy kiválósági központ legyen. Ugyanis ebben a harcban, amikor a KKK-k tovább éléséért fog folyni, a 15-ből marad 5-6 tudásközpont, abban valamilyen módon meg kell az ELTE-nek a szerepét találni, hogy mi az a kutatási terület, amiben jobbak akarnak lenni, vagy előre akarják vinni. Nekem úgy tűnik, hogy az infokommunikáció területén eleve a Pólus koncepció is a műegyetemet támogatja, bár itt van egy jelentős megingás a műegyetemen, hogy ők akarják egyáltalán ezt a vállalkozásközpontú pályázati rendszert magukévá tenni. Talán még lenne mit keresni az ELTE-nek, avagy ha másképp nem megy, akkor valamilyen módon társulni kell a már meglevő kiválósági központokhoz is össze kell fogni. Ugyanis ez az egyik legnagyobb veszélye annak, hogy lemaradunk, hogy nincs olyan kutatási területünk, amiben annyira kiválóak vagyunk, hogy egy egész tudásközpontot lehessen ide telepíteni cégestől, mindenestől. Tehát ez is hozzátartozik a megválaszolt kérdéshez, hogy ezen is el kellene gondolkozunk. Hogy olyan kutatásokat csináljunk, amiket utána hasznosítani lehet, hogy valóban az ipar idehozza a kutatási megrendeléseit, ehhez olyan jellegű teljesítésekre van szükség, amiről beszéltünk, hogy valóban piacorientált legyen. És a terben a tudástechnológia transferi jogának igazán fontos szerepe lenne, hogy mindennek a feltételeit megteremtse. A feltételrendszeren olyasmit gondolok, hogy csak azt tudjuk eladni, amiről fogalmunk van. Hát amiről tudjuk, hogy mit árulunk. Mik azok a kutatási potenciálok, amik az egyetemünkön rendelkezésre állnak. Kevesen vagyunk, ezt mondtam, borzasztó nehéz számunkra az, hogy összeállítsunk egy tudástérképet, és az itteni kutatókat meglátogassuk, és megpróbáljuk kinyerni azt, hogy bizonyos tanszékeken, bizonyos kutatócsoportokban mi a fő profiljuk, mivel foglalkoznak. Főleg ugye az elaprózott projekt struktúra miatt elég nehéz is egy-egy irány, nagy irány vonalat kiszűrni, amiben valóban nemzetközi jelentőségre tehetne szert az egyetem a kutatáson, illetve mégis erre lenne szükség. Mi arra gondoltuk, hogy innopontokat próbálunk létrehozni, ezért mondom, hogy ez a jövő zenéje egyelőre, mert hogy annyira rövid ideje csinálom még az egészet, hogy a koncepció is most készült el, de mindenféleképpen nekünk projektekkel kellene gyűjtenünk rossz az egyetem, ahogy tudjuk, hogy egyáltalán miről beszélünk, mit akarunk majd hasznosítani. Egy tudáskérképet és egy adatbázist kellene tudnunk összeállítani ahhoz, hogy tudjuk, hogy mink van, mi az áru, és utána meg kellene próbálni szűrni valamilyen belső szempontrendszer szerint, hogy melyek azok a projektek, amik egyrészt az egyetem stratégiai elképzeléseihez, másrészt a nemzetközi fejlesztési irányokhoz, harmadrészt az ipar által elvárt kutatási igényekhez alkalmazkodnak, és ez alapján kialakítani egy olyan kutatási portfólióját az egyetemnek, amivel már lehetne gazdálkodni. Én mindenkit szeretettel fogadnék, akinek van tanszégi kapcsolata, és mint innopont szerepet szeretne játszani ebben a feladatban, úgyhogy ezért is ez a reklám helye. Azért is itt hagyom még mindig ott az e-mail címemet, de egyébként az egyetem honlapján a kutatás címszó alatt a képik egész tevékenysége elérhető, hogy ebben a segítségüket kérjem, hogy minél több kutatási területet, potenciált tudjunk felhajtani annak érdekében, hogy legyen mit szűrnünk, legyen mit előkészíteni hasznosítása. A másik fontos feladatunk, hogy partnereket találjunk és üzletfejlesztési koncepciókat dolgozunk ki. Persze nincs az a hiú ábrán bennem, hogy ezt majd mi a tépiken belül egyedül fogjuk megcsinálni, ezért egy igen komoly hátteret kell szakértőkből is kiépíteni, hogy bizonyos tudományterületeket egyrészt technika újdonság szerint ki tud megítélni, másrészt üzleti hasznosíthatóság szempontjából, és ezekről a szakértőkből is kialakítsunk egy adatbázist. Aki kedvet érez magában, hogy ilyen munkában részt vegyen, azt is szívesen várjuk. Akármelyik diákmunkát is tudunk finanszírozni, egyébként szűkös kereteinkből, azért, hogy ez igazán jól működjön. Aztán ott a szellemi tulajdonvédelme, a TPIC-en van a találmányi testület, ez, hogyha aki végigolvasta ezt a szellemi tulajdonvédelmi szabályzatát az egyetemnek, az látja, hogy a találmányi testület titkársági feladatát is a TPT irodája látja el. Nálunk kell beadni a szabadalmi bejelentéseket, nálunk folyik az előkészítése, a szabadalmi ügyvívő megbízása és a találmányi testületi döntés előkészítése a szabadalmi ügyvívő véleménye szakvéleménye alapján. Ebben mondjuk kevésbé lehet részt vállalni, de az összes előző nem boldogan látott mindenkit. Erről azért a szabadalmi ügyvívők munkája elég jelentősen segítséget nyújt. A hasznosításban biztos, hogy profi cégeket, ipari partnereket kell megtalálnunk ahhoz, tanácsadókat, akik jó üzleti tervekkel felkészítik ezeket a projekteket, annak érdekében, hogy hasznosítót találjunk, annak érdekében, hogy valamilyen módon a már megvédett szellemi tulajdonunkat el tudjuk adni, értékesíteni tudjuk. Tehát körülbelül így néz ki a lánc, és emellett ugye permanensen ott van az innovációs kultúra terjesztése, ami, ahogy az egyik kollégájukkal is beszélgettünk, bizony a kutatók között, nagyon kevesen, vagy a hallgatók között is kevesen tudják azt, hogy bár ugyanaz oktatója azt mondta, hogy ezt publikálja le, de lehet, hogy olyan ötlet van benne, ami miatt bizony szabadalmi oltalmat is szerezhetne a dolog, és lehet, hogy később még értékesíteni, és lehetne meg hasznosítani, lehetne, de miután már publikálták, ezek után az újdonság oltó hatása miatt ezt már többet nem tehetik meg. Ez is egyfajta felvilágosító munka, na ebben még mindig nagyon sok szerepe lehet bárkinek, aki kedvet érez hozzá, feladat van bőven. És akkor rátérnék én erre, hogy mi is ez a szellemi tulajdonvédelme. Ki olvasta végig most nem ellenőrzésképpen ezt a szellemi tulajdonkezelési szabályzatot? Vagy csak beleolvasott? Hadd kérdezzem meg, hogy mi volt, amit hiányoltak esetleg belőle. Elmondom, hogy ezt igazándiból az innovációs törvény kényszerítette ki a kutatással rendelkező felsőoktatási intézményekből és a kutatóhelyekkel, hogy mindegyiknek rendelkezzenek kell egy szellemi tulajdonkezelési szabályzattal. A legelső, még a törvény megjelenése előtt, aki ebben néllovas volt, az a Szegedi Egyetem volt, de az ELTE is viszonylag korán megalkotta ezt a szellemi tulajdonkezelési szabályzatát, ami időközben az idő elhaladtával most már ugyancsak rászorul arra, hogy felülvizsgáljuk és meggondoljuk, hogy mik azok az elemek, amik nem kerültek bele, és mik azok az elemek, amik változtatásra szorulnának benne. Akkor vágjunk bele. A szellemi tulajdon világszervezete a WIPO szerint a megfogalmazás a szellemi tulajdon észüleményeit foglalja magában, ennek körébe tartoznak a találmányok, az irodalmi és művészeti alkotások és szimbólumok, nevek, képek, formatervek, amelyeket a kereskedelemben alkalmaznak. Jogi megfogalmazásban a szellemi tulajdon a szellemi alkotások és az árujelzők, védjegyek és földrajzi árujelzők tekintetében vonatkozó törvények, európai közösségi rendeletek és nemzetközi egyezmények által biztosított, ami fontos, jogi oltalom. A szellemi tulajdon tulajdonképpen egy szellemi alkotás, amely képezheti iparjogvédelem tárgyát jogszabályi erejénél fogva szerzőjogi védelem alatt áll. Érdemes tudni azt, hogy például, hogy előadásanyag és szerzőjogi védelem alatt áll. Ha bárki egy előadás diáit használni szeretné, akkor ahhoz ki kell kérni a beleegyezését vagy hozzájárulását annak, aki ilyen az alkotás volt, és a know-how. A szellemi tulajdon egy jogilag kikényszerítő hatalom, tulajdonjog, tehát egy tulajdonjog. Nem tudom, hogy jogi képzés, ez ki mennyit kapott eddig, de a tulajdonjog fogalmaz szerintem a polgárjogból, meg egyébként is azért elég sok helyen szeretett, ez egy elég kézzelfogható dolog. jogilag kikényszeríthető hatalom, tehát azt mondom, hogy ez az enyém, az én tulajdonom, tehát ebből ez azt jelenti, hogy az élvezetéből én bármikor kizárhatok másokat. Nem kell megosztanom senkivel, az én tulajdonomat képezik. Jogi szabályozás szerint is osztályozhatjuk őket, részben iparjogvédelem alá, részben szerzői jog alá eső, szabályozás alá eső kérdésekről beszélünk most, mert ugye nem minden iparjogvédelmileg szabályozható, mert iparjogvédelmileg majd megnézzük, hogy mik azok, amelyeket az iparjogvédelem hatálya alá lehet sorolni, és mik azok, amik a szerzői jog hatálya alá kerülnek. De minden esetre az biztos, hogy mindegyik tulajdonjog, és élvezetéből másokat simán ki lehet zárni. Az iparjogvédelmi formákat 6 csoportra lehet osztani. Szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajtaoltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom, árnyelzők. Mi ezek közül azért igazából csak egy bizonyos határig a szabadalom kérdésével fog majd foglalkozni, az összes többi az nem igazán releváns szerintem a növényfajtaoltalom az ELTE esetében amúgy sem. A használati mintaoltalom pedig egy sokkal kevésbé szigorú jogi védettséget jelent, mint egy szabadalom. A találmányok közvédelméhez azt kell tudni, hogy 20 évre szólnak, kizárólagos jog hasznosítás engedélyezésére. És meg az szépen, hogy ez a 20 év alatt fizetni is kell érte. Tehát ez azt jelenti, hogy egyrészt a bejelentés költségeit fizetni kell, majd 20 évig akkor szól egy találmány jogi védelme, hogyha ezt 20 évig fenn is tartjuk. Ez azért érdekes, mert amikor az egyetem egy találmányi bejelentésről dönt a találmányi testületi ülésén, akkor azért végig kell gondolni azt, hogyha bejelentenek egy találmányt, akkor tudja-e vajon hasznosítani, mert 20 évig utána fizetni kell. Tehát ha nem lesz hasznosítható az a szabadalom később, akkor vagy lemond az egyetem a hasznosításról, és azzal belekényszerítette a kutatót abba, hogy be van már jelentve, tehát már többet be nem jelentheti más tév alatt mással, fizetheti saját maga a fennakarra tartani ezt a szabadalmat, vagy pedig elveszik a védettsége, és attól kezdve bárki bárhol alkalmazhatja, felhasználja az abban foglaltakat. Tehát végül is egy meglehetősen erős felelősséget ró az egyetem döntésére, vagy az egyetem találmányi testületére, hogy eldöntse, hogy ezt valóban érdemes-e neki bejelenteni. Ugyanakkor azért ott van az a másik része a dolognak, az a paradoxon, hogy lassan úgy ítélik majd meg a tudományegyetemet, hogy hány bejelentett szabadalma van, és akkor ezek között még nincs benne az, hogy sikerül-e hasznosítani őket. Tehát nem kis kockázat és kis döntés. Mit gondolnak, hogy milyen véleményekre lenne szüksége, ahol a találmányi testületet elárulom egyébként, hogy hogy áll össze, aki nem olvasta el annak. Az egyetem találmányi testülete dönt a bejelentett találmányok sorsáról, szakvélemények alapján. A találmányi testületnek az elnöke, a tudományos rektor helyettes, és minden karnak a tudományos DK helyettese. Ők a döntéshozók, illetve benne van még a gazdasági és műszaki főigazgatóság egy képviselője, azok között, akik határoznak egy-egy találmány sorsáról. Következésképpen a felelősség meglehetősen nagy, hogy ki mondja ki arról az adott találmányról, hogy hasznosítható-e vagy sem. A szabályzat nem tér ki arra, csak utalás van benne, hogy fel kell kérni egy gazdaságilag is hozzáértő szakértőt, hogy vizsgálja fel a találmányokat, illetve meg kell nézni, hogy újdonsági értéke van és bejelenthető-e, mint szabadalom. Hát ez egy nagy hiányosságom, mert így konkrétan nem írja elő, hogy készítsen mondjuk a TÉPIT vagy a találmányi testületnek a titkársága egy adatbázist, amiben a megfelelő szakértők felkérhetőek arra, hogy az adott tárgykörben a felelősségteljes döntést elősegítsék. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy hiányossága ennek a szabályzatnak, hogy ez nem került bele, és nem határozza meg azt, hogy milyen szakértői vélemények alapján hozzon ez a találmányi testület döntést, amikor azt mindenki tudja, hogy a 8 karból azért olyan karok is jelentősen képviseltetve vannak benne, akik nagy valószínűséggel találmányokat nem igazán hoznak létre, tehát nem keletkezik náluk szabadalom, mégis ők döntenek többségében javarészt két karnak a kutatási eredményeiről. Mert ha valahol kutatási, tehát találmány jöhet létre, az a TTK és az IK leginkább, tehát ez a két olyan hely van, ahol ezzel számolhatunk, ennek ellenére 6 másik TK helyettesnek a szavazata az ugyanannyit ért, tehát ezt nagyon jól elő kell tudni készíteni ezt a döntési alternatívát, hogy valóban felelősség teljes döntések szülessenek. Hát szabadalmi oltalom nyilván csak szabadalmat adható találmány, vagy felejthető műszaki jellegű alkotó tevékenység. Igen? Hát ez szép nagyságrendi összegre gondoljuk, mert egy szabadalmi bejelentés, mondjuk egy hazai szabadalmi bejelentés, az 200-300 ezer forint, ennek mondjuk nem annyira nagy a fenntartási költsége 20 éven keresztül, nem ez az, ami igazándiból nagy összeg, de egy akkor van értelme a szabadalmi bejelentésnek igazándiból, ha úgy gondoljuk, hogy ez nem csak hazai viszonylatban jár utolsága, hanem a hazai védettséget szerzünk egy találmányra, azzal igazándiból nem tudjuk elérni azt, hogy bárhol a világban bárki ne kezdene szabadon foglalkozni azzal a témával. Csak abban az esetben tudjuk ezt megtenni, hogyha a nemzetközi, azaz PCT bejelentésre is sor került. Tehát azért érdemes megfontolni azt, hogy ez a találmány van-e olyan értékű, hogy az egyetem bejelentse, megtegye az első szabadalmi bejelentést, a hazai szabadalmi bejelentést, ami az elsőbségi napot tisztázza. Ez azért fontos, mert egy hazai szabadalmi bejelentés 18 hónapig elsőbségi jogokat biztosít a találmány létrehozójának, illetve ebben az esetben majd kitérek, hogy kinek, meg hogyan, meg kié lett az a találmány attól kezdve, hogy bejelentik és elfogadja. Igen, lehet, hogy úgy tűnik, hogy egyre bonyolultabb a kérdés. Tehát ez a találmány, ez nem a feltalálóé, hozzáteszem. Ugyanis attól kezdve azért azt kell tudni, hogy a találmányból kétféle létezik. Létezik a szolgálati találmány, és létezik az alkalmazotti találmány. Ki tudja, hogy mi a különbség a kettő között?
Az, hogy a cégen belül mondjuk egy ott dolgozó munkatárs találja ki, és akkor a cégé lesz a találmány, egy szabadalma, az, hogyha ez egy külsőség.
Mari néni elesik, beüti a fejét, iszonyatos jó ötlet. Jut eszébe, Mari néni takarító az egyetemen. Kötelese bejelenteni ezt a találmányát, ami eszébe jut. Ez a felmosásnak egy hihetetlen új technikája, amely forradalmasítani lehet az egyetemi takarítást. Mari néni találmánya ebben az esetben ilyen találmány. Alkalmazotti találmány. Mari néni munkaköri leírásában nem szerepel az, hogy kutatással foglalkozzon, nem szerepel előírásként az, hogy neki feltalálói tevékenységet kell végezni. Szép is lenne a Mari néninek, ez is benne lenne itt az egyetemen a munkaköri leírásában. Ellenben jó csomó oktató, kutató munkaköri leírásában szerepel az, hogy igen, ő azért kapja a fizetését, hogy x órát oktasson és kutatási tevékenységet folytasson. Az ilyen jellegű munkaköri leírásában szabályozott oktató kutató által felfedezett újdonságok, találmányok, ezek szolgálati találmánynak minősülnek. Hát ez a különbség kettő között. De szoktak lenni jogi viták, igen. És teljes joggal teszi ezt, így van, ez az alkalmazotti találmány. Tehát akkor, amikor valaki ott dolgozik egy munkahelyen, akkor azért különböztet meg a jog kétféle szabadalmat, az alkalmazottit meg a szolgálati szabadalmat, mert a kettő között van különbség. Tehát aki ott dolgozik, aztán persze ott van a vita, amikor azt mondja a munkatárs az adott cégnél, vagy az adott egyetemet, hogy én ezzel a területtel az egy nem foglalkozom munkakörileg, nem is ezt kutatom, nem is ezzel foglalkozom, és amúgy ezt egyébként is otthon este a kádban találtam ki. Ami persze jó alap a vitára, ezt egy informatikai kutatás esetében egyébként még el is lehet hinni, sokkal nehezebb az olyan komoly TTK-s kémiai vegyi kísérleteknél ezt elfogadni, ami nyilván egy labor háttér szükségeltetik. Tehát a legtöbb kibúvó pontosan az informatikai jellegű kutatások témakörében érkezik, vagy az, hogy egyrészt ez neki nem is kötelessége, nem is munkaköri leírása, ellenben a jog sajnos úgy nyilat, úgy, és az a másik nagy helyzet, hogy ez a szabályzat, ha ismerem, ha sem, kötelező érvény lenne, hogyha az emberet ismernék. Tehát én azért is küldtem szét, van fönn a honlapon, és csak soha senki nem néz rá, hogy azért, mert én úgy gondolom, hogy nem, attól még igen, vonatkozik minden itt dolgozó kutatóra, oktatóra, és alkalmazottra, olyanra, aki közalkalmazott viszonyban dolgozik, igen, rájuk ez vonatkozik, ez a szabályzat. A szabályzat hatája le is írja, hogy kikre terjed ki, kiknek kötelességet figyelembe lenni. Persze vitás esetek mindig vannak, és számos olyan eset van, amiről az egyetemen nem tudunk. Erre mondhatnánk, hogy amiről nem tudunk, az nem fáj, csak sajnos az a probléma, hogy számos olyan szabadalom van, ami nem az egyetemen alatt kerül bejegyzésre, amit én nem sajnálok, hogy egy jó pár kutatónak egyébként kifejezetten szép summája származik az ipari cégek közösen beadott szabadalmából, és lehetne is egy ilyen bellengéres listát csinálni, mert a szabadalmi hivatal elnöke már még lassan erre is képes lenne, hogy az egyetemeket ráérkezte arra, hogy komoly tudományegyetem megfelelő szabadalmi portfólió nélkül nem pályázhat ilyen címre kutatóegyetem. Ezt csak úgy azért mondom, hogy mindenki próbálja magot szinten mindenhol, hogy igen, ezt érdemes megnézni, érdemes foglalkozni vele, mert az, hogy nem ismerem a jogszabályokat, az sosem mentesít a jogszabályok belül, vagy a törvény betartása alól, tehát ez ugyanígy vonatkozik az egyetem szabályzatára, rektori utasításokra és egyebekre, hogy sajnos ezeket be kell tartani, akkor is, hogyha én nem ismerem. Tehát ez volt a kitérő, hogy mi a szolgálati találmányul azt kell tudni, hogy amikor a találmányi bejelentő megtörténik, és a találmányi testület dönt arról, hogy ezt igen, befogadja. Szabadalmi bejelentést kíván tenni, és úgy szolgálati találmányra igényt tart, úgy szolgálati szabadalmat kívánja közeljében hasznosítani, akkor a feltalálót, illetve a kutató ezzel nem fellevezhet, mert ezt ő tudja jó, hogy a szabályzat ezt írja elő, neki ez munkaköri kötelessége. Amit viszont a szabályzatunk elég rosszul szabályoz, az pont az, hogy akkor mi az ösztön lesz érdekelt az a kutató, hogy feltalál, hogy egyáltalán bármilyen találmányt is az egyetem ismeretére hozzon, vagy bejelentsen. Mivel tudnánk ezt ösztönözni? Mit ír a szabályzatunk? Azt írja a szabályzatunk, hogy a kutatót feltalálói díj illeti meg. De nem, hogy mennyi, hogy miből, az nincs benne. Ezt a döntéshozók jó indulatára bízza ez a szabályzat. Hát ezért is átdolgozásra szorul. Ugyanis meglátásom az, és meggyőződésem is, hogy csak akkor tehetjük a kutatót igazán ambiciózussá, és akkor tudjuk elérni azt, hogy igen, jelentse be, hogyha ezt egyrészt anyagi, másrészt erkölcsi elismerésben részesítjük. Mert addig, ameddig benne vagy igen, és megilleti őt majd egyszer valamikor valamiből valami, hát abból még senki sem profitált, és azért hozzáteszem, hogy egy ilyen szabadalmi bejelentésnek a megtétele, a szabadalmi oldalon megadása a sokszor évek kérdése, mire ez megtörténik. A hasznosításból befolyó üzleti eredmény meg akár évtizedes is lehet. Ha azt mondjuk, hogy a kutatót a nettó bevétel x százaléka majd megilleti, akkor azzal soha nem lesz az életbe kisegítve. Nem, hogyha egy alapot hozunk létre, amikor azt mondjuk, hogy minden olyan kutatót, ami szakértői által megvizsgált találmányoknak az elbírálása során arra érdemesnek tartunk, hogy szolgálati találmányként az egyetem a birtokára vegye, megpróbálja hasznosítani, azzal mondjuk valamilyen módon kifejezzük az elismerésünket, hogy egy összegben adunk valamit, azzal talán már elértünk egyfajta pozitív előrelépést a gondolkodásunk átalakításában. Mert meggyőződésem, hogy ez a szabályzat nem összeül senkit se arra, hogy bejelentéseket tegyen. Na, ott tartottam kis kitérővel, hogy műszaki jellegű alkotó tevékenységet lényeg. Tehát azért van nagyon nagy jelentősége a szabadalmak létrehozásában a műszaki jellegű képzésnek, oktatásnak, amit még ki is hagytam az előző probléma körből, hogy miért nem igazán jó a magyar kutatás helyzete a vállalkozások kis számának, nem elég innovatív hajlandóság miatt, amit mindig el szoktak mondani, hogy alacsony a természettudományos és műszaki pályák vonzóereje, elég kevés az itt végzett kutatóhányat, kevesen is maradnak meg a kutatói szakmában, nincsen presztízs a kutató szakmában, és hiányzik még ráadásul a közép végzettségi műszaki szakember réteg is, aki ugye ehhez még hozzá is tudna tenni, meg segíteni is tudna a munkáját, mert azért a kettő között nagy szakadék van, van egy akadémikus tudással rendelkező felső műszaki elit, meg alatt egy nagy gödör. Mert hogy hiányzik mögötte a középvégzettséggel rendelkező szakembergárda, aki óvatatlanul, akár a vállalatoknál, akár más folyamatokban nem lehet ebből kihagyni és elfelejteni. Tehát a műszaki jellegű alkotó tevékenység eredménye, ezért aztán igen fontos lenne, hogy elérjük azt, hogy minél többen válasszák a műszaki és természettudományos pályát, kellő megbecsülésre tegyenek szert, akár mint oktató, mint kutató, akár mint feltaláló. Gazdagítja a tudományt és a technikát, és mi az a pozitív tartalma megoldás? Hát például nem egy tömeggyilkos módszernek a kreatív kifejlesztése. Tehát itt ez alatt azt értik, hogy ez mindig a pozitív irányba ható eset van.
Alapvetően rosszulatlan szerintem minden fel lehet használni.
De amit eleve olyan céllal hoznak létre, az az kizárható
egyébként.
Igen, tehát hogyha valaki atombombát épít, az például nem szabadalmazható, hogy én most egy nagyon szuper tömeggyilkos atombombát találtam, és ezzel sokkal hatékonyabban meg lehet semmisíteni egy egész földrészt. Hát erre nem lehet szabadalmi oldalmat kérni, pedig lehet, hogy zseniális műszaki tartalmat is hozott, csak éppen nem pozitív tartalmú megoldás. Igen? Hát azért a hadiparban fejlesztettek ki sok olyan dolgot, ami nem. Azokat simán át lehet venni, tehát azért persze nyilvánvaló módon mindent lehet negatív irányba is fog megfogalmazni, de azért csűrés csavarás útján nem csak az egyértelműen, hogy például micsoda. De arra nem is kap senki se szabadalmi oltalmat, hogy gyilkolásra kifejleszt egy gyógyfegyvert. Azoknak az elemei azok levéthetőek, tehát amik olyan műszaki újításokat tartalmaznak, amelyek pozitív irányba hasznosíthatóak, azok minden további nélkül levéthető eredmények. Nyilván nem egy fegyvert fog valaki, hanem egy annak egy elemét fog.
Tényleg, ha viszont szétszedi az ember az atombombát, és hát Isten szállításra használja a rakétát, mert tegyük fel, hogy mondjuk a holdra valami szalaplannak ülni, és akkor a rakétát ugye arra nagyon jó, hogy így elszállítsa az egyik helyre a másik a dolgokat, mert gyorsan halad, automatikus tettnek kell hozzá embert, gyakorlatilag magával ott talál. És nekem most a robbanban fordított eszembe, hogy az autónak a működésére használ, és tehát a kettőt viszont már összekombinálja az ember, és ne egy Isten a motort, azt úgy majd módosítja, hogy ez föl is robbanja van egyezetre, akkor azt ugyanúgy lehet pusztító eszköznek használni. A másik eszembe jutott egy film is, hogy mindegy fegyveres eskerődőről szól, és úgy végte ki az ellenőröknek a pont jelent hasonló témáról. Az ellenőröknek a az, hogy meg tudják büntetni, hogy szétszerelte a katonai helikoptert, és azt mondta, hogy a helikopter az azért praktikálva, hogy ott a menekülteket el tudsz szállítani, úgy szeretnél végigmenni. És a helikopter, mert ugyanúgy azt voltak a főszerek, tehát nézi el azt, hogy tárgyal minden úgy, negyed óra alatt az embert, jó, kérni. Biztos nem tudom, hogy mennyi idő alatt tart felszerelni egy katonai helikoptert, meg beszerelni. De
tudtam, hogy a negyed óra alatt megcsinálta a szakember. Jó, de azok közül lehet, hogy alapvetően magát a hadipari helikoptert sem lehetett volna szabadalmaztatni, mert azért majd elmondom, hogy ennek még ezen kívül milyen pozitív tartalma megoldások mellett még milyen kritériumoknak kell megfelelni. Azok, akik a hadiparral kapcsolatban mondanám még azt, hogy sokszor a hadiparnak a csúcs technológia eredményeinek az adaptálása a civil szférában vagy egyéb más ipari alkalmazás irányában azért akkor történik meg, amikor ennek esetleg már az a jó néhány éves végzettségi szakasza lejárt. Tehát vannak olyan listán lévő hadipari dolgok, amik soha nem kerülnek civil alkalmazás, ezért ez fel sem merül ez a kérdés, vagy csak bizonyos elemeit alkalmazzák, és akkor is azért más elbírálás alá esik a dolog.
Most olvastam Nem, hogy én nem tudom, hogy ez hogy a téged szabadalmi nagyjákat elutom ki magukat, és ezeket véletlenül ezek átfordulnak ilyen jogartálkodásokba, és mondjuk ott valamelyik biocsíktok, az bármilyen megtalálják őket, ezeket így megtetőtetik, és természetesen akkor be is felelhetik a biocégeket, hogy milyen kocsit használják a közöttet.
Hát én megmondom, hogy én azért nem vagyok szabadalmi szakértő, meg jogás se, el tudom képzelni elképesztő esetekben, ahogy még erre is van lehetőség. Ezek mindig bonyolult jogi kérdések, és azért hozzáteszem, hogy szabadalmat meg is lehet támadni. Tehát akkor, amikor valaki megkap egy oltalmat, akkor azért cégek közül sokan figyelnek arra, hogy ez valóban megállja a helyét, és vissza verze meg lehet támadni. Tehát amikor valaki egy ilyen génmódosított növénymagokat szabadalmaztatott cég megtámadja, viszont keresettel is lehet ezekben az esetekben élni, és bizonyításnak az eljárás folyamatában alakul, hogy kinek van mégis igaza. Hát gyanítom, hogy nem annak, akinek a magját oda hordta a szél. De meg lehet próbálni. Nem tudom, egyébként nem ismerem a területen születette jogi döntéshez utam, hogy ebben az ügyben. Hát ameddig szabadalmak vannak, addig mindig előfordulhat, hogy valaki meg is támadja őket, tehát ez azért fennálló dolog. És még hozzátennék egy adalékot, ha már itt tartunk a megtámadás dolgoknál, hogy a magyar egyetemeknek sajnos ilyen szempontból nincsen túl jó hírük, mert a nemzetközi porondon a szabadalom védelmi érvényesítő képesség az meglehetősen alacsony, mert ez nincs elég gyakorlatok, mindezek a procedúrák igen sok pénzbe kerülnek, tehát azért ez még úgy hozzátartozik a szabadalmak ügyéhez, hogy nem is olyan egyszerű dolog. Mit nem lehet szabadalmaztatni? Ezeket azért gyorsan zárjunk ki. Tudományos elméletet, matematikai módszert, esztétikai alkotást, játékra üzletek van, a közvetítel vonatkozó tervet, szabályt vagy eljárást, információt, számítógépes programot, tehát lejjebb kellett volna tenni, és információk megjelenítését, ezeket nem lehet. Ezeket kizárja a törvény, őket nem lehet szabadalmaztatni bármit. Igen, Magyarországon, mert a számítógépes szoftvereket, azokat például Amerikában lehet. Tehát ezek a Magyar Szabadalmi Hivatalnak az állás szerint itt ezeket, és egyáltalán a Magyarországon rendelkezésünkre álló, és Európában hatályos szabályzat szerint nem lehet. Ellenben igen, Amerikában a számítógépes programokat, azokat, szoftvereket, azokat minden további nélkül lehet szabadalmaztatni. Sokszor fordul elő egyébként, hogy valakinek itt nem sikerül, és Amerikában szabadalmaztatja, vagy itt nem tudja levédeni valaki. Egyébként én is ismerek olyan eltéskutatót, aki miután ez egy program nem tudta levédeni, viszont Amerikában valaki olvasva az őszként egy egész év szabadalmi bejelentést kreált az ő találmányából, és így aztán elég nehéz is megvédeni. Ennyit a publikációkból, tehát túl sok információt kiad valaki, akkor Amerikában meg is lehet csinálni, hogy egy jó szabadalmi bejelentést. És mit lehet szabadalmaztatni? Hát ez egy nagyon fontos, minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható, reprodukálható találmány, technika bármely területen. Az újdonságra, hát ez egy nagyon fontos, mert mi az, ami új, mert az előző mondatban ugye azt mondtam, hogy tehát újnak kell lennie mindenféleképpen. Mi az, hogy új? Nem tartozik a technika állásához, vagyis, és ez nagyon fontos, amiről beszéltünk, az elsőbségi időpontja az, amikor a bejelentést megtették, a hazai bejelentést. Azt mondtam, hogy a hazai bejelentés 18 hónapig biztosít védettséget az elsőbségi időpontra vonatkozóan. Tehát ha én ma bejelentek valamit egy szabadalmi ügyvívőn keresztül, megfogalmazom a szabadalmi igénypontjaimat, ami alapján ugye rögzítem, hogy miben új és mitől más, mint az összes többi dolog, akkor ugye ez engem 18 hónapig ér, hogyha úgy gondolom, hogy ez valóban hasznosítható és megéri, akkor lehet belőle egy nemzetközi szabadalmi bejelentést tenni. De fontos az, hogy előtte nem közölték írásban, ismertették szóban, vagyis nem hangzott el előadást, nem vált hozzáférhető a gyakorlatukján, és egyéb módon sem. Volt már arra precedens, hogy valaki, aki igazán úgy érezte, mert azért a szabadalmi bejelentéseket egy idő után nyilvánosságra hozzák, hogyha most hogyha megteszi a szabadalmi bejelentést, az a dolog, amit ő feltalált, az olyan könnyen reprodukálható, hogy valaki más egy kis módosítással meg tudja tenni, és javaslat úgy hangzott el, hogy egyéb módon hogyan lehet hozzáférhetővé tenni, hogy más ne tudja szabadalmaztatni. Neki sem éri meg, de le akarja védeni, hogy más ne tudjon egy nagyobb cég szabadalmi bejelentést tenni ezzel kapcsolatban, mert ő könnyebben jobban védi az ötletüket, csinál egy nagy fali táblát, és kirakja a paramétereit az ötletének, és utána lefényképezi, és bárhol, bármikor megtámadható, hogyha valaki egy nagyobb cég az új ötletét ellopva megpróbálja bejelenteni, mint szabadalmi, hogy levédett területet, mert más csinálhatja ezt a folyamatot, csak ne legyen belőle szabadalom, mert akkor neki engedélyt kell kérni, hogy az általa kifejlesztett módszert egyáltalán használhassa. Tehát ezért szerepel ez a nem vált hozzáférhetővé egyéb módon sem, igen? Hát egy találmánynak a módszeréről van szó, hogy hogyan, tehát a találmány maga az a gond vele, hogyha valaki megneszeli, és ahhoz hasonlóan mondjuk egy nemzetközi szabadalmi bejelentést tesz, akkor könnyen elérheti azt, hogy az eredeti feltaláló kerül rosszabb helyzetbe, és kénytelen utána megvásárolni az engedélyt, hogy ő is hasznosíthassa. Tehát nem biztos, hogy mindig mindenre érdemes szabadalmi bejelentést tenni. Ezért olyan fontos azoknak a szakértőknek, és felelősségteljes a munkájuk, akik javaslatot tesznek arra, hogy valóban olyan gondolságértékű, valóban olyan fontos, és nagyon és hasznosítható, és van rá üzleti kereslet, mert igazándiból akkor érdemes ebbe az egészbe belemenni, hogy van egy jó ötletem, és lehet, hogy lesz belőle majd valami, hát ez nem biztos, hogy igazándiból hosszú
távon. Mondjuk lehet, hogy olyan jogász, hogy olyan szakértőt kell találni, aki szabadalmi
Hát szabadalmi bejelentés megtételére és ilyen szabadalmi igénypontok megtételére vannak szabadalmi ügyvivő irodák, akik belül dolgozó szakértők, a szabadalmi ügyvivők, akik ezeket a szabadalmi bejelentéseket megteszik, és nem is nagyon lehet megtenni másképp szabadalmi bejelentést a Magyar Szabadalmi Hivatal felé, meg nagy balvaság is lenne, mert ezeknek a szabadalmi bejelentéseknek kell tartalmazni a legfontosabb igénypontjait az adott találmánnyal kapcsolatban, ami ugye később a legközelebb irodalom ismeretében, hogy úgy az újdonság értékét bizonyítja, meg a más jellegét bizonyítja. Ezek az igénypontok, ezek hihetetlenül fontosak, és csak azt tudja jól megfogalmazni, aki szabadalmi ügyekben járatos. Nem is ajánlatos ezt bárki másra rábízni. A szabadalmi ügyvivő is csak a kutatóval szorosan együttműködve és konzultálva tudja ezt jól megtenni. De ez azért is rendkívül fontos, mert hogyha túl szűken fogalmazza meg az igénypontokat, akkor ezen később már nem lehet módot bővíteni, már nem lehet több információt közölni a találmányról, már nem lehet az elsőbségi bejelentés napja óta, viszont szűkíteni lehet. Csak akkor annak megvan a veszélye, hogy időközben, amíg a szűkítés meg nem történik, más hasonló jellegű témával befér még az igénypontok közé, mert nem lehet annyira leszűrni a egyet is specifikus jellegére a találmányt, nem is úgy érthetően fogalmazni.
Világosan, persze. Annak is még egy konkrét kérdésem, mert itt valakinek tényleg olyan szabadalma, amit kifejezetten módszert szeretne elérni, és ez az üzleti felhasználási jövőjére nézve, ami nincsenek kilátások, de mondjuk tudja, hogy ezt a módszert...
De mondjuk a módszernél azért nem mindegy, hogy milyen módszerről beszélünk, mert úgy, hoppá. Tehát azért matematikai módszert nem. Meg mondjuk szervek szabályt eljárás. Tehát a módszer szóval azért viszonylag óvatosan kéne bánni, mert erre azért nagyon feltalálni tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmányról van szó, és reprodukálhatónak kell lenni. Tehát nem lehet ez, hogy én egyszer most öntöttem ki egy ilyen mikiegeret, és legközelebb nem tudom reprodukálni, akkor az már nem lesz találmány. Tehát ez egy iparilag reprodukálható felfedezésnek, feltalálni tevékenységen alapuló, iparilag hasznosítható dolognak kell lennie. A know-how-nál meg nem lehet olyan szabály, olyan védettséget szerezni, mint egy szabadalmaztatható dolog. Igen?
És akkor milyen helyzet, hogyha a konkurencia és a gyors fejlődésben nincsen idő kivárni a szabadalmaztatásnak a folyamatát? Mert ha csak mondjuk az az előbb, és másfél két év múlva tudja a piacot dobni, vagy keresni belőle, amit mondjuk kihozza a konkurencia is.
De nem kell kivárni a szabadalmat, mert attól kezdve, hogy ő bejelentette Magyarországon, attól kezdve az elsőbségi bejelentés az övé. Tehát attól ő még, és akkor ugye beszélünk arról, hogy a találmányi testület dönt, megpróbálja ugye hasznosítani az adott találmányt, és már attól kezdve elkezd az egyetem, vagy el kell kezdeni az egyetemnek azon gondolkozni, hogy milyen irányba próbálja meg hasznosítani. És ennek a hasznosításnak lehet két féle iránya is. Az egyik az lehet, hogy licencia szerződést köt az egyetem, valakinek hasznosítása odaadja, és royalty fejében hasznosíthatja egy hasznosító vállalkozást, vagy, ami még nem nagyon volt precedens, az egyetem maga alapít hasznosító vállalkozást, és saját maga ipari partnerek bevonásával kívánja hasznosítani az adott feltaláló eredményt. De attól, mert nincs meg a szabadalmi, tehát azért a PCT-t meg szokták válni a befektetőt. Tehát céget lehet alapítani attól kezdve, az egyetemen van is rá precedens, aki az innovációs napon ott volt, azt talán hallott a Kacskovics Imrének az előadását az immunterápiás nyúl előállításának a fáradalmairól és bonyolanciájáról. Ők például tettek egy hazai szabadalmi bejelentést másfél évvel ezelőtt, tavaly tettek egy kicsi bejelentést, és időközben létrehoztak egy vállalkozást, egy saját vállalkozást, amikor a kutatók maguk vannak benne, az egyetem pedig royalty felében lemondott, illetve átruházta a tulajdonjogát, ami a szabadalmat illeti, a nem megadott szabadalmat, tehát itt még nincsen bejegyzett szabadalom ebben az esetben, átadta ennek a hasznosító vállalkozásnak, amelynek az egyetem nem tagja, kifejezetten csak egy royalty jellemében adta át, ami megszabta azt, hogy a nettó bevételnek x százalékán osztozik majd, ahogy nem is egyedül csinálta meg, hanem a másik kutatóintézettel közösen osztoznak majd ennek a bevételén.
Szóval akkor amint megindul a bejelentési folyamat utána,
mert... El lehet kezdeni a hasznosítását is, hogyha talál rá az ember olyan megfelelő támogatottságot, befektetőt, szakértői alátámasztást, hogy igen, ennek üzleti hasznosíthatósági alapja van, érdemes foglalkozni vele, sőt, hova érdemes fel céget alapítani. Hát ők komoly üzleti tervben rendelkeznek. Azt tudni kell, hogy van egy olyan cég Magyarországon, illetve több olyan hitkéző intézmény is van most már, vagy igazán, hogy szükség is lenne rá, mert egyrészt létrehozatták az egyetemekkel akkor, amikor a tudásközpontok megalakultak ezeket a tudástechnológiai transfer intézeteket, vagy intézményeket, de azért mi itt az egyetemen belül csak egy bizonyos köré tudunk eljutni. Azt, hogy a befektetőkeresés, magvetőtőkének a bevonzása, ez már túlmegy azon a kereten, amit egy-két ember egy egyetemen belül lehet tud látni. Ehhez kellének olyan hitképző intézmények, ahol kellő üzleti megalapozottsággal ezeket a kis vállalkozásokat életre segítik, tőkét segítenek belehozni, és üzleti kapcsolatokat próbálnak még belehozni. Az abszolút újdonságra az van, hogy időbeli és térbeli korlátozást nélkül kell érvényesülnie, tehát nem elegendő az, hogy itt Magyarországon nem közöltek ezzel kapcsolatban semmit. Tehát ennek az újdonságnak azért földrajzi értelemben világra szólóan újdonságnak kell lennie ahhoz, hogy ez megállja a helyét, mint újdonság. És bármely nyilvánosságra, bárhol a találmány tárgyára vonatkozó újdonságrontó tény, publikáció, előadás, egyéb információ az újdonságrontó tény. Sajnos komoly küzdelemben kezdett ilyenkor van egy másik találmányi bejelentők, szintén nemzetközi fázisba jutó, ahol már újdonságrontó tényeket próbáltak felhozni annak érdekében, hogy ne lehessen bejegyezni, és itt a szabadalmi ügyvédőknek szintén nagyon fontos szerepük van arra, hogy a kutatóval közösen megfogalmazzák erre a választ, nem feltétlenül úgy van, ahogy a szabadalmi eljárás során tisztázódik, tehát előfordul azért tévedés is, ott meg kell tudni védeni a feltalálónak, a kutatónak, illetve a szabadalmi ügyvel közösen azokat az igénypontokat, vagy esetleg szűkíteni kell, amivel kivéghető az, hogy valaki azt mondja, hogy jelent már meg ezzel kapcsolatban bármilyen egyéb információ. Ennyi lett volna. Ezzel kapcsolatosan azért írtam ide, hogy ezek alapinformáció, mert erről nagyon sokat és nagyon hosszasan lehetne még beszélni. Igen?
Szeretném kérdezni, hogy az újdonsága kapcsolatban minden elemének tudnak elemni egy ilyen találmányt, vagy szabadalomnak, vagy lehet az részleteiben. Hát nem kutatásban, nem tudományos témában, hanem az, aki akár van egy jó kéza, és a valók, amit négykerülő közlekedő motorok, azok gyakorlatilag olyan járműnek számítanak, amivel lehet parkolni és bejárni. Én azt mondtam, hogy csinálni kell egy felépítni, ilyen műanyag bódét, és arra ilyen nagyon nagy hirdető felületeket, és GPS-szel az összes ilyen motort összekapcsolja, és a hirdetőnek odaad egy ilyen GPS, és azt mondja, hogy megbízhatja az a cégüket, hogy hol hirdessenek, és hol álljanak ezek a járművek a járban a város melyik pontján, hánytól hányig, és a megbízhatja ezt egy GPS-en, hogy hol van a képen, aktuálisan ezek a motorok. Most erre többféle szabadalmi oldalnak kapott, hogy ezt a különböző módjét, felépítést, amit egy már létező feltalált járművelet adban épített, ezt más ne építesse, illetve magát a módszert ne használhassa.
Akkor már egy teljesen üzleti alkalmazás, tehát nem kell minden elemének teljesen újnak lenni, csak összhatásában annyi elemet kell tartalmazni, hogy megnézhető legyen, hogy ez valóban újdonság. Hát ha megkapta rá a szabadalmi oltalmat, akkor valószínűleg minden ilyen. Hát igen, ez azért megint másik kérdés, hogy akkor valamit egy ilyen készíti bejelentést, utána a kiterjesztési korlátait milyen szélesre teszi. És hozzáteszem például, hogy hiába javaslom, hogy Kína az egy nem torvajló ország, mindenféleképpen érdemes, hát ott azért elég nehéz érvényesen a képesség ezzel, hogy cégeknek is nem elég is meg a vállalkozók, hogy ők nem is megtalálják, és az jó hangzik, hogy egy elmúlt, hogy így megvédhet, hát azért jelenleg hitáltalán számít, már a teljesítésnél is, szóval a teljesítésnél megemlőnél is, elég jelentős vizsgálatot kellene Európa szerte ennek érdekében, és mondjuk a jogi értésítésen probléma lehetes.
Én azt hiszem, hogy ők például abban dolgoznak, hogy rengeteg ilyen kiállításra megy, ahol a jurósok és hasonlókkal, ahol franchise mondta be különböző országoknak, tehát hogyha valaki olasz országban akarja ezt a tüzetési módszert használni, akkor megteheti erre a jogot tőle, és akkor innen kezdve már megéri meg a lekoppintás és a jó ügyi
tehát ennek meg kell találni, hogy vannak a hatósításnak mindenki trükkjei is, hogy nem feltétlenül ez a módszer lehet, hogy franchise módszer lehet, hogy tovább vagy, de lehet, hogy eladja. Tehát azért van számos és találmánytól szabadon tudjuk dolog, hogy az üzleti hasznosításnak ilyen módszerekre a legoptimálisabbak. Ez mindig az adott egyéb esetén kell vizsgálni.
Indul egy közös kutatás, amiből még nem lehet tudni, hogy bármi is lesz esetleg szabadalom végeredmény. Összejön egy magyar kutató, meg egy külföldi kutató, és valahol itt az ELTE-n vagy külföldön kutatnak, akkor minden esetben ezt egy szerződés előzi meg, hogy a két intézmény hogyan osztik el esetleg a szabadalmi jogokon, vagy ennek van egy...
Optimális esetben a szerződés kitér arra, hogy a kutatás keresztül találmányok esetén bárhogyan osztoznak. Kevésbé optimális esetben valahol felfedeznek valamit, és akkor is meg kell tenni a szabadalmi jelentést. A Kanát Egyetemen például arról, hogy a Német Egyetemmel közös kutatás, Német Egyetemmel, MCA kutatás és az ELTE közös kutatások operációjában létrejött egy egyetem, akkor az azt jelenti, hogy meg kell tenni itt a közalkalmazottnak, be kell jelenteni a saját intézményében a találmányt. Ott bele kell írni a százalékos arányban, és az a kutatási kooperációban létrejön feleknek az előzetes megegyezése szükséges, de ez elegendő, hogyha a szóban megegyeznek, hogy elmondja, hogy az egyik egyetemnek van benne 40%-a, másiknak 20%-a, a harmadiknak 40%-a. És akkor, ha ez nyilvánvalóan úgy jön létre, hogy a létrehozott találmányban való munkájuk arányában, befektetett eszközök arányában,
laborhasználatot, vagy egy eszközhasználatot arányában döntik el, hogy kinek ennek a talán, kinek milyen százalékos részesedése volt a találmány létrehozásában. Ez így kerül a találmányi testület elé, a találmányi testület így fogadja el akár 10%-os kutatást, saját egyébként kutatási hányattal veszi tulajdonába, és utána megegyeznek és szerződésben rögzítik annak a feltételeit, hogy a szabadalmi bejelentést milyen százalékosságnak finanszírozzák az intézmények, a feltalálás arányától eltérő finanszírozáson is meg lehet állapodni, akkor nyilvánvaló hasznosítás során befolyó bevételről és annak arányában fognak részesülni, nem a találmány való részesedés, hanem a vállalt financiális feltételek, financiális arányokat is igyekeznek.
Ha nincs kérdés, akkor azt hiszem, hogy eljutottunk a mai nap végére. Nagyon szépen köszönöm Antoni Györgyi igazgatóasszonynak ezt a valóban nagyon informatív és mélyen szántó két előadást, tréninget, ahogy mi most ezt nevezzük, és maradjunk abba, hogy akkor március végén újra találkozunk, és azt hiszem, hogy péntek délután ugyanígy, valamint szombat délelőtt két szekcióban mindenki elmondja, amit alkotott, és várjuk izgalommal majd a kötetet, ami munkánkat megörökíti. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és... Köszönjük, és nyugodtan még egyszer keressük fel a tárgyalót egy kis pót uzsonna céljából.